Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket abból az alkalomból, hogy megint itt lehettek, mindig szeretek hozzátok jönni. Most egy kicsit betegen jöttem, mint tudjátok, elnézést kérek, de nem akartam emiatt kihagyni. És ennyi haszna van, hogy kitaláltuk, hogy itt kin legyünk, itt nem vagyok talán olyan fertőzés, olyan áldott jó dolog itt ülni veletek az árnyékba, itt a szabad ég alatt. Valahogy, hogyha közelebb lennék, legalábbis rám így hatott most, hogy imádkoztunk is a mennyhez. A mai délelőttön egy olyan igét szeretnék felolvasni és veletek közösen átgondolni, amit Jelenések könyvében találunk, a 6. fejezetnél, ott legyetek kedvesek kinyitni, tehát Jelenések könyve 6. fejezeténél a Bibliátokat, és ott a 16. verstől olvasom az igét úgy, előrejelzem, hogy áthaladok a fejezet határon, és egészen a 7. fejezet 3. verséig olvasom. Tehát összesen 5 vers, ha jól számoltam, mert 2 a 6. fejezetből és 3 a 7-ből. Amíg mondtam, nagyjából meg is találtátok, úgy látom, tehát olvasom. És mondának a hegyeknek és a kősziklának, essetek mireánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg. Ezek után láttam 4 angyalt állani a földnek 4 szegletén, a földnek 4 szélét, 4 szelét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élő fára. És láttam más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecsétje, és nagy szóval kiáltotta a 4 angyalnak, akinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek, ezt mondván. Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Hogy jobban értsük a szakaszt, bár szerintem ismerős mindnyájunk számára, a 6. fejezetben olvassuk ugye a 6 pecsétet a 7 pecsétes látomásból, és amit én olvastam a 6. fejezet végéről, 2 verset, az a 6. pecsétről szóló szakasznak a legvége. Ha megnézitek, ugye tudjuk, hogy az a bizonyos 7 pecsét az a kereszténység korszakát dolgozza fel Krisztus után az emberi történelme végidejéig bezárólag. Egy pecsét maradt el a 7., ugye az itt még nem került sorra. Azt a 8. fejezet elején találjátok, ott gyakorlatilag már Jézus Krisztus visszajöveteléről van szó. Tehát ez a legeslegvége mindennek. Ez a 6. pecsét, amiből itt idéztem, ez már jól érzékelteti velünk az idézett szakasz is, hogy ez már a legvégső események, amikor azt megjelenik Jézusnak a dicsősége, már megelőzi őt, és azt mondják, hogy essetek mireánk, rejtsetek el minket, már Krisztus színe elől akarnak elrejtőzni a gonoszok itt a végidején, tehát ebben a stádiumban járunk itt a 6. pecsétnél. Ez a legvége a történelmünknek, már csak Krisztus fizikai megjelenése van hátra, ahogyan mondtam, a 8. fejezet elén olvasható 7. pecsét, és a 6. fejezetben olvasott 6. pecsét, és a 8. fejezet elén olvasott 7. pecsét közé ékelődik be a 7. fejezet. Tehát a 7. fejezet az teljes egészében egy kitérő, ha úgy vesszük, de inkább azt mondanám, hogy beékelődés, mert mindjárt látjuk, hogy ide kapcsolódik gondolatilag, de nem a pecséteket viszi előre, nem a pecsétekkel foglalkozik. A 12. 14. verset, még hogyha megnézitek ott a Bibliátokban, az is egyértelműsíti, amit mondtam, hogy ott a földi történetnek a végső összeroppanásáról van már szó a 6. fejezetben, tehát ez abszolút a legvége. És ehhez képest jelenik meg a 7. fejezet, mint hogyha válaszolna arra a kérdésre, amit a 6. fejezet legvégén olvastunk, ugye így hangzott, eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg. És erre az elemi fontosságú kérdésre választ is ad a Szentírás, és a 7. fejezetben bemutatja azokat, akik megállnak. Tehát lesznek ilyenek, és hogy kik lesznek ezek, mi lesz az ő ismérvük, erről szól a 7. fejezet. Ezen a ponton hadd jegyezzem meg, hogy olyan csodálatos, hogy az isteni bölcsesség és az isteni kegyelem szerkeszti az isteni kinyilatkoztatást. Mondok egy nagyon hasonló példát is, kapcsolódik is ide. Jelenések könyve 13. fejezetét, hogyha olvassuk, ti is tudjátok, ott két hatalomról van szó, akik egymással karöltve próbálják leigázni az emberiséget, és rákényszeríteni a hamis Isten imádatra, ugye erről szól a 13. fejezet, halálbüntetés terhe mellett, vagy hát gazdasági szankciók terhe mellett. És hogyha azt az ember elolvassa azt a fejezetet, akkor azért nagyon nyomasztó kép alakul ki benne. És ott lappang az emberben a kérdés, hogy a mai kor embere, akár hívő embere is lesz olyan erős gerincét, lelkét, szívét tekintve, hogy egy ilyen roppant nyomásnak ellen tud állni. És ott van bennünk az a kétely, ha őszinték vagyunk, hogy nehogy gyengének bizonyuljunk abban az időszakban. Nem tudom, emlékeztek erre az utolsó vacsorán, azt kérdezték a tanítványok, először senki nem akart lábat mosni senkinek, így indult a vacsora, aztán megtörtek a Jézus lábmosása nyomán, és amikor az Úr arról beszélt kérdésre válaszolva, hogy egy, aki itt az asztalnál velem ül, és velem merít a tálba, vagy velem beszél az ételt a tálból, az elárul engem, akkor már az a kérdés fogalmazódott meg, hogy csak nem én, csak nem én. Ez egy óriási vívmány, egy óriási fordulat, hogy nem a másik 11-re gyanakodtak, hanem önmagukra gyanakodtak. És hogyha mi egészséges hívő emberek vagyunk, az mutatja, hogy nem bízunk magunkban, mint hogy Péter mindig is bízott, hanem elkezdünk bizonytalanok lenni. És amikor ebben az állapotban olvasunk Jelenések 13-at, akkor oda juthatunk el, hogy meg tudok-e majd én állni ilyen körülmények között. Lesz-e ember, aki meg tud állni ilyen körülmények között? És ehhez képest mivel kezdődik a 14. fejezet? Nem tudom, emlékeztek-e rá Jelenésekben. Láttam a bárányt a Sion hegyén állni. Ott állt mellette 144 ezer, fehér ruhákba öltözve. Kezeikben pálmaágak, és azt olvassuk, hogy az ő homlokukra rá volt írva a bárány atyának a neve, a mennyei atya neve. Nem lehet nem érteni, hogy elmondja, hogy egy nyomasztó korszak következik, látszólag nem marad ember a földön, aki meg tud állni a próbában, és erre a következő kép az, amit János látott, hogy de van, ott álltak, nagy sokaság. Minden ágazatból, nemzetből és nyelvből senki sem számlálhatta meg őket, olyan sokan voltak. És ott álltak tisztán, fedhetetlenül. Ugyanez a helyzet, tehát ahogy látjuk, hogy az Isten bemutatja a nyomasztó valóságot, és rögtön bátorít bennünket a győztesek képével, hogy te is lehetsz győztes. Téged is ott láthatott János apostol abban a látomásban, abban a tömegben. Egy lehettünk mi is abból a tömegből, amit János látott. Na ugyanígy, ahogy a beékelődik a bátorítás a folytatás előtt a Jelenések könyvében a későbbi szakaszban, ugyanígy beékelődik a hatodik pecsétben leírtak után az, hogy látott János apostol egy angyalt állni a földnek, négy angyalt látni állni a földnek a négy szélén, és utána, ami következik, az egész fejezet arról szól, hogy lesz egy olyan csoportja az embereknek, akik meg tudnak állni ebben a megpróbáltatásban. Mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg. Kiállhat meg ilyen körülmények között, lesz-e egyáltalán, aki meg tud állni, és ha igen, akkor mi annak a feltétele? Mi képesíti rá az embert? Most nem olvastam el a hetedik fejezetet, de röviden tudjuk, hogy miről szól. Ezeket az embereket az Isten elpecsételi. Azért olvastam el a harmadik versig, mert azért kiderült, hogy elpecsételi. Azt mondja, hogy lesznek, akik megállnak, pontosan azok lesznek, akik megállnak, akiket az Isten hitelesít, elpecsétel. Az elpecsételtek fognak megállni. Most a röviden akarnak megfogalmazni ezt a választ. A hetedik fejezet tehát egészében válaszol erre a kérdésre. Ez egy olyan fontos kérdés, amit itt mintegy a szájába adtak a gonoszoknak a leírás, amire az Isten maga ad választ, és nem sajnálja, hogy egy fejezet terjedelméig terjedjen a válasz, amit adni fog. Leírja egész pontosan. Leír egy jelképet, ugye, hogy négy angyal állt a földnek a négy szegletén, a négy szelet tart, hogy ne fújjon a földre se a tengerre se semmi fára. Mi van olyankor, amikor fúj a szél, már nem úgy, mint most, hanem amikor úgy igazán, vihar készül. Amikor a tengeren szabadon száguld, ugye, akkor felkorbácsolja a hullámokat, akkor egy nagyon nagy vihar készül. Ti is tudjátok, hogy a tenger az jelkép a Bibliában, az a társadalom tömegét jelenti, ugye amikor a fenevadak feljönnek Dániel könyve 7. fejezetében a tengerből, és a Jelenések könyvében olvasjuk az azonosítást, hogy népek azok nemzetek és nyelvek, és a társadalom nagy tengerében támad ez a bizonyos vihar, amiből születnek adott esetben hatalmak, de születnek adott esetben nyomorúságok is. Ugye ezen az áron születnek sokszor hatalmak. Itt is azt olvassuk, hogy vihar készül kitörni a földön, a föld négy szelét, amelyik ezt támasztja, az Isten angyalai tartják féken. Tulajdonképpen azt mondja a hetedik fejezet, hogy ha az Isten nem tartaná féken ezeket az erőket, a dolog természetéből fakad, hogy már rég kitört volna ez a vihar. Valószínűleg rég elpusztította volna az emberi társadalmat. De még nem jött el az ideje, azt mondja az ötödik angyal az első négynek, hogy tartsátok féken addig, a vihar támasztó tényezőket, azokat a jelenségeket, folyamatokat és erőket, amik ezt a vihar támasztanák, tartsátok féken addig, azért hatalmas, hogy csak addig, tehát nem végleg, addig, amíg Isten a sajátjait meg nem jelöli. Gyakorlatilag megkülönböztetik a két tábort. Most eszembe jutott hirtelen, amikor van a Jákobnak az a története az apósával, emlékeztek ott a bárányokról, hogy válogatják, osztják maguk között, hogy hát azt mondták, ez ezért, a többi meg azért. Tehát meg volt az ismér, ilyen külső ismér az alatt. Az elpecsételés, legalábbis a menny számára, a pecsét azért nagyon jól látható jel. Nem tudom, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, tehát hogy ez miféle jelet jelent. Egy biztos, hogy a menny minden lakója, minden angyal, aki cselekvően részt vesz majd itt a végső eseményben, mindegyik számára teljesen egyértelmű lesz, hogy ez az ember, ez az Istené, vagy a másik táborba tartozik, aki nem az övé. Az elpecsételés annyit jelent, hogy Isten a sajátjait megjelöli, hogy mielőtt kitörne a vihar, ez egyértelművé váljon, és azt mondja, hogy a vihar őket nem pusztíthatja el. A vihar őket olyan értelemben nem érintheti. Az más kérdés, hogy nehéz egy viharban túlélni is, de az Isten a sajátjait megkülönbözteti, és amíg ez be nem következik, ez a megkülönböztető jegynek a felhelyezése, addig féken kell tartani ezeket az erőket. Itt annyit hadd jegyezzek meg, hogy amikor úgy készültem, átgondoltam a mondandómat a ma délelőtre, úgy elgondolkoztam, hogy az egész történelmi erről szól azért valahol, hát hogyha a sátának tágabb teret adna az Isten, nem így zajlott volna. Egy jó könyvére emlékezzetek, amikor azt mondja, hogy ennyit engedek. Annyit tett sátán. Annyit engedek, annyit tett. Én azt gondolom, hogy Isten az egész történelm során feltartotta ezeket a szeleket és ezeket az erőket. Hogy mit jelent az, hogy nem hagy minket fejjebb kísérteni, mint hogy elhordozhatnánk, hát erről szól a Jób története, hogy mikor mennyit. Nála annyit engedhetett meg, mert ő nagyon sokat elbírt. Nagyon hívő ember volt. Ugye az örök példa, hogy Ábrahámtól azt kérte az Isten, hogy áldozza fel a fiát. És sokan mondják azt, hogy ők ezt nem bírnák megtenni. Nem is kérte senkitől azóta. Mert nem sok ilyen ember volt, akitől kérhette. Kedves gyülekezet, ami egész történelmünk az Isten oltalmazó védelme alatt telik, ami egyén életünkre nézve, és ezt kell látnunk minden megpróbáltatásunkkal, betegségünkkel, nehézségünkkel együtt. De ami egész emberi történelmünkre nézve, és ez igaz, hogy ő határca feltartja a szeleket, de a végén el fogja engedni. A végén ezek az erők úgy fognak tombolni, ahogy mindig is akartak. Ahogy mindig is lett volna. Ahogy a sátán mindig is le akart csapni, és le akart sújtani. És maga ez a tény, és amiről itt most beszélünk konkrétan, hogy az Isten hogyan tartja fel a szeleket addig még, míg az övéit meg nem jelöli, ez azt mutatja, és ezt nekünk látnunk kell, hogy ilyen, Isten milyen szerető gondoskodással van mindnyájunk iránt. Nem engedi kitörni a történet végső nagy viharát addig, amíg erő nem készít arra bennünket. Istennek gondja van ránk, és a sajátjait, az övéit, bennünket, reményeink szerint oltalom alá akar helyezni. Amíg ez nem történik meg, várni kell a gonosz erőinek. Értitek ennek a hord erejét? Hogy az Isten tényleg gyermekeiként bánik velünk. Gyermekeiként gondoskodik rólunk. Amíg az övéit oltalom alá nem helyez, ugye azt mondta az angyal, hogy amíg addig várjatok, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Én szerintem ez egy nagyon megtisztelő státusz, ha lehet így mondani, hogy mi az Isten szolgái lehetünk. Minket annak tekintenek. Azért vigyáznunk kell, mert a talentumok példázatában, főleg a 10 gírás feljegyzésben jön ez ki, tehát a Lukácsnál olvassuk, a 10 gíra formájában olvassuk a 10 szolgát. Emitt ugye 3-at olvasunk, és ott talentumokkal. A gírás feljegyzésben olvassuk azt, hogy voltak alattvalói az uralkodónak, és voltak szolgái. És az alattvalói eleve nem kívánták, hogy is szóljuk állat, és emlékeztek rá. A szolgái meg hát gazdálkodtak a gírákkal, hát ki hogyan. És volt olyan szolga, aki a státuszát tekintve szolga volt, de amit tett, az nem arra vallott. Ugye, te kegyetlen ember vagy, ott is takarsz, ahol nem vetettél, ott is aradsz, ahol nem vetettél. Nem ismerte az urát, félre ismerte. Vigyázzunk, hogy ne úgy legyünk szolgák, hogy úgy tudja a világ, hogy mi szolgák vagyunk, de az angyalok nem mondhatják el rólunk, hogy ez a mi Istenünk szolgája. Mi nekünk úgy kell Isten szolgálnak lennünk, hogy az Isten azt el tudja fogadni, el tudja ismerni. Az angyalok azt mondhassák, hogy a mi Istenünk szolgálja ő is. Most hétköznapiasan hogy mondjam, hogy ő velünk van. Ő nem sátánnal van, nem az ellenséggel van, ő velünk van. Olyan megtiszteltetés ezt hallani, olyan jó lenne, hogyha mindnyájunkra ezt mondhatnák az angyalok, hogy ő tényleg velünk van. Neki pecsétet kell helyeznünk a homlokára, mert ezt parancsolta az, aki neki is az ura, meg nekünk is az urunk, és ennek meg kell történnie. Erre utaltam tehát, hogy Isten az övéit oltalom alá helyezi. Kik az övéi? Én most a héten olvastam éppen a főpapi imát, tudjátok, a János Evangélium a 17. fejezetében van. Ott a 6. verset idézem csak, egy pillanat türelmet kérek. Jézus Krisztus azt írja, azt mondja itt az imájában, a 6. vers, tehát a 17. fejezetben János evangéliumában, hogy megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket te világból nekem adtál. A tiéid voltak, tehát ki az Istené, a tiéid voltak, és nekem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Tehát ismerő, ugyanaz a fogalom, ha látjátok, hogy az istenéi, azt mondja, a tiéid voltak, mondja az atyának a fiú. Tehát az istenéi, ő eleve tudta, hogy kik lesznek az övéi. Tehát úgy, olyan érdekes, hogy mi úgy éljük végig a történelmet, hogy szeretnénk, ha fény derülne arra, hogy ki kicsoda, ki melyik oldalon áll, reméljük, mi a jó oldalon állunk, szeretnénk, ha a szeretteink is, és nagy kíváncsiság, és minél több ember persze, és várakozással várjuk, hogy kinek az élete milyen eredményt fog majd szülni. De milyen lehet az Istennek úgy végig kísérni a maga figyelmével és gondoskodásával a mi emberi történelmünket, hogy veleve tudja, hogy kik az övéi, és hogy kik lesznek az övéi. Tehát úgy nézni végig egy életutat, hogy valaki mondjuk Pálként lázad ellen és írtja az ő népét. És mondja, hogy lesz ez még máshogy. Azt nem ismerem mondani, hogy barátocskám, bocsánat. Hát, hogy Luther lekörözi, bocsánat, hogy így mondom, a többi katolikus szerzetes buzgóságban, a katolikus szertartásokban, a kolostorban. Aztán egyszer csak nagyot fordul a világ, szó szerint nem csak ővel, hanem a világon is nagyot fordít. Hogy milyen lehet az isteni bölcsességgel ezt nézni, hogy ő tudja, hogy mi lesz a vége. Nem látszat szerint ítél, ő aztán végképp nem látszat szerint ítél. Azt mondja, a tiéid voltak, már akkor, amikor ők még nem is tudták, nekem adtad azokat. És ami bebizonyította azt, hogy a tiéid az mi, figyeljétek meg a vers végét, ha éppen megkerestétek, nem figyeltem, hogy keresitek-e, hogy a te beszédedet megtartották. Attól vagyunk az istenéi, hogy azonosulunk az Isten értékrendjével, azonosulunk az Isten törvényével. Mi a család törvénye szerint szeretnénk élni. Annak a családnak a törvénye szerint. Azért gondoljátok meg, hogy jobb helyeken egy-egy családnak van egy saját értékrendje, nem? Amit a szülők hoznak létre, a szülők teremtenek meg. És a gyerekek abban nőnek fel, és jó esetben sokáig képviselik, vagy talán maradandóan is az életükben. És milyen az, amikor mondjuk vérségi rokonság fennáll egy családban, csak éppen a napi konfliktusokat hordozza magában, mert nincs több. Tehát csak a vér szerint vagyunk rokonok, de értékrendben mi nem vagyunk rokonok. Vannak ilyen családok, és ez nyomasztó lehet. Az Isten családja attól egységes, hogy nem csak ismerik az Isten akaratát az övéi, nem csak vallják, esetleg terjesztik is, mert olyan is van. Valljuk, terjesztjük, hanem legbelül a lényem lényeg az, hogy azonosságra jutottam bele. Mondok egy ilyen példát, amikor valaki nagyon azonosságra jutott az Isten törvényével. A római levélben találjátok azt is, nem egy vers, tehát most ne keressük meg, a 7. fejezetet olvassátok el ebből a szempontból, főleg a 2. felét, hogy mit jelent az, amikor Pál apostol azt mondja, hogy az én elmém törvényével már, az én elmémmel már az Isten törvényének szolgál. Tehát én azonosultam vele. És mihelyt azonosultam vele, onnantól fáj, szó szerint fáj, és húsba vágó fájdalom, hogy újra meg újra az történik az életemben, ami ellentétes azzal, amivel a lelkemben azonosultam. Ha nekünk nem fáj, amit csinálunk, ha nem fájnak a bűnök, akkor szerintem az arra val, nem tudok másra gondolni, arra val, hogy gond van az azonosulással. Tehát nem azonosultunk, vagy nem kellő mértékben az Isten akaratával, az Isten törvényeivel. A tiéid voltak, és a te beszédedet megtartották, azt mondja az Úr. Tehát úgy éltek, úgy cselekedtek. Akkor vagyunk az istenéi, hogyha ebben a földi történelemben úgy kezdünk élni, ahogyan az ő hozzá méltó. Emlékeztek az ígére, nekem olyan sokat mond, egyébként félelmetes szerintem, nem gondoljuk át eléggé. Szentek legyetek, mert én az Úr a ti Istenetek, szent vagyok. Ez egy nagyon rövid indoklás, de nagyon meggyőző, nem? Tehát nem kell képlet meg levezetés, hogy miért. Egyszerű. Hát ha ti az enyém vagytok, akkor hogyan lehetnétek mások? Hogyan fertőztethetnétek meg magatokat bűnökkel? Nagyokkal. Különösen. Tehát kicsikkel is. És akkor ha nagyot nem követünk, akkor kicsit meg. Ugye egyszer Oszkár mondta még régen, emlékszem, hogy hát testvérek, mi nagy bűnöket nem követünk el, mi tálencsékért adjuk el az üdvösséget. Hát gondolj meg, aki nagy bűnt követel, az azért baj, nem? Aki meg kicsi, hát az meg azért baj. Mind a kettő kizár, csak akkor az ember nem érti, akkor minek már a kicsit elkövetni, akkor miért nem vigyázunk jobban? Van mit gondolkoznunk ezen. A lényeg az tehát, hogy az Isten a sajátjait elismeri sajátjainak és hitelesíti, ez az elpecsételés lényege, és akkor lehetünk az övéi, hogyha teljesülnek az életünkben azok a feltételek, amiknek a révén mi majdan be tudunk illeszkedni a mennyei családba. Hát akkor lehet minket odavinni, hogyha mi már ott tudnánk élni. Kívánnánk élni. Szeretnénk élni. Tudnánk vele azonosulni. Ők akkor be tudnak bennünket fogadni. Én megint megerősíteném, aztán erről már beszéltenek más alkalommal, más összefüggésben. Nekem nagy felismerés volt. Remélem előrelépést is jelentett a hitéletemben, hogy minket az alapján ítélnek meg, hogy milyen kapcsolatra és milyen közösségre jutottunk az Istennel. Nem az alapján, hogy mennyi hitelvet sajátítottunk el, hogy milyen tesztet tudnánk írni a dogmatikára. Most bocsánat, úgy értem, tehát a bibliai tanításból, tehát nem az iskolai dogmatika tárgya gondoltam, értitek mire gondolok. Minket az kísért, ismerve sok igazságot a Bibliából, és élve laodíciaiként, mert alapvetően azok vagyunk, hogyha mi az ismereteket jól bírjuk, jól tudunk számot adni róla, akkor talán majd elfogadnak minket a mennybe. És ez nem így van. Ezt be kell látnunk, hogy nem így van. Ezért mondta azt az Úr, hogy eljönnek majd sokan napkeletről, napnyugatról, északról és délről, úgyhogy nem tudják, hogy egy csomó dolgot nem tudnak, de szeretik az Istent. Ahhoz képest, amit tudnak, mindent megtesznek. Itt van a Tesszalonikai levél, amit most tanulmányozunk. Nekem az egyik legnagyobb tanúsága az volt a levélnek, hogy hogyan dicséri Pál a tesszalonikaiakat, hogyan áldja meg az Isten a tesszalonikaiakat a fáradozásaikban másokért, miközben egy olyan alapvető dolgot nem tudtak, amit ma tanultunk, nem, bocsánat, a múlt héten tanultuk, ugye, a feltámadás tekintetében. Alapvető dolog szerintem a feltámadás kérdés, és ők alapvetően rosszul tudták. És ez egy pillanatig nem volt kizárók, sem abban, hogy az apostol megdicséri őket a hitükért, a keresztény Krisztusi életükért, sem abban, hogy esetleg az üdvösségre nézve milyen esélyeik van. Engem ez megdöbbentett. Egy alapvető ismeretbeli hiány, homály volt az életükben, és attól még tökéletesen tudták szolgálni az Urat, nagyon egyszerű fogott, mert szerették. A farizeusokban lehet, hogy nehéz lett volna hibát találni. Már ilyen formailag. Nem? És az Úr nem nagyon biztatta őket, hogy jó úton járnak. Azt mondta, hogy a bűnösök, a vámszedők, meg a paráznák, ugye említette, jól emlékszem, tehát ezt is külön mondta, tételesen fel, szóval meg fognak előzni benneteket. Na nem úgy, hogy minden így marad az életükben, ahogy van, csak ők esélyesek arra, mert van reményük rá, hogy ők olyan durva bűnökbe élnek, hogy arra rá tudom őket ébreszteni. Ti meg mindent tudtok, formailag mindent csináltok, de engem nem szerettek. A parázna ő oda ment és megmosta a lábát a könnyeivel, és megkent a kenetet. Mert megtört. Tehát ő megtört a bűnével szemben, és szerette az Urat. Kedves ürekezet, ezeket azért mondom csak, hogy ami Istenünk szolgái, megtartották a beszédet, az annyit jelent, hogy nem úgy tartották meg, mint a farizeusok, hogy abban nem lehet hibát találni. Tehát lefedezte magát, hogy így mondjam. Az Urat sem lehet úgy követni, hogy megcsinálok mindent, amit mondott. Én kimerem mondani, hogy ha mi nem szeretjük őt, akkor nem tudjuk követni. Az formalizmus lesz, az törvényeskedés lesz, az tényleg az lesz. És ezen a ponton szerintem bennünket nem egyszer, talán megkockáztatom, méltán ér az a vált, hogy törvényeskedők vagyunk. Mert ha csak a törvényt képviseljük, és az Urat nem szeretjük, vagy ki is marad még ráadásul az üzenetünkből, akkor az emberek jól érzik, hogy ez valami száraz, kemény, rágós dolog, és hiányzik a mindent megérdesítő szeretet, hiányzik a lényege. Nem csak az ember iránt mindent megérdesítő szeretet, hanem a Mester szeretete is. Az Istenhez való viszonyunk az, ami megpecsételi az örök sorsunkat, és nem a tanítások, és nem az azokhoz való viszony. A tanítás az nagy áldás, az rendkívül fontos, nagyon hasznos tud lenni, és sok mindentől megvéd. De nem pótolja az indítékot, nem pótolja a szeretetet. Szeretet pedig csak azokban születhet, akik felismerték a nyomorúságukat, a bűnösségüket, a kegyelemre szorultságukat, a kárhozatra méltó voltukat, és ehhez képest felismertük azt, hogy Isten segítségével mentettünk meg ebből, mert amikor még bűnösök voltunk, Jézus Krisztus akkor meghalt értünk. Ha ezt nem éljük át, ezt a tapasztalatot, legalább egyszer teljes mélységben az életünkben, és aztán nem éljük át újra meg újra, nem tartjuk frissen a lelkünkben nap mint nap, akkor az összes többi nem ér semmit. Az összes többi arra jó, hogy egy nagy csapda legyen. Pálnak is az volt, mert őt farizeusnak nevelték. Az ismerete olyan csiszoltnak, annyira széleskörű, annyira tökéletes, hogy el tudta vele hitetni, hogy ez meg is tudja menteni. Veszélyes adott esetben az ismeret, ha önmagában marad nyilván, erre gondolok. A végső kérdés tehát az, hogy szeretjük-e az Istent, kívánunk-e vele lenni, mert nem közelíthetjük meg úgy az ő országát, hogy a farizeusok tették, hogy ők feltételeket teljesítenek, kritériumokat töltenek be, szabályok szerint élnek, szabályokat teljesítenek, és mint hogy az Istentől függetlenül egyszer csak megjelennek a bejáratnál, bocsánat, hogy onnan is becsengetnek, nem, hogy ideértünk, tehát hogy végig csináltuk, és ideértünk. Vagy ő vezet végig bennünket az úton, vagy nincs értelme az egésznek. És ezen a ponton szeretnék egy idézetet olvasni, ezt a Utolsó napok eseményei című könyvnek a 152. oldalán találjátok. Ugye ez is egy idézetgyűjtemény, azt most nem írtam ki, miből idézi, sajnos. Egyetlen mondat, amit olvasok, de ha jól emlékszem, Nagy küzdelemből idézi. Bocsánat. Így hangzik. Mihelyt az Úr népét a homlokukon elpecsételik, és elkészülnek a rostálásra. Bocsánat, itt egy hiányos mondat, eleve úgy is írtam ki. Ja, mert bocsánat, megvan a folytatás, csak rosszul gépeltem. Tehát mihelyt az Úr népét a homlokukon elpecsételik, és elkészülnek a rostálásra, a várt események bekövetkeznek. Tehát így hangzik a mondat. Hiányosan, de logikailag teljes így. Azért idéztem ezt a mondatot, mert az elpecsételés és a rostálás összefüggéséről beszél. Egyszer a Peti felhívott, Erdődi Peti, mert ezt az idézetet máskor is hoztam már itt is, amikor volt az a táblázatos alkalom, emlékeztek, az az ábrás, akkor is szerepelt ez az idézet, és én valami olyasmit fogalmaztam meg, akkor bennem így élt, ez tény, hogy a rostálás kirostálja azokat, akik nem alkalmasak, és a visszamaradókat elpecsételik. Itt viszont egy picit fordítva van a logika, hogyha figyelitek, azt mondja, hogy mihelyt az Úr népét a homlokukon elpecsételik, és elkészülnek a rostálásra, érzitek, hogy időben egy kicsit fordítottnak hat a mondatnak a mondandója logikája, akkor a várt események bekövetkeznek. Most akkor az a kérdés, hogy akkor ez kb. Hogy is lehet, meg hogyan értsük. Ezen a ponton leszek őszintén, és elárulom, hogy megint megrendelésre hoztam témát, megint felhívott Júliska, felszokott hívni, hogy jövök, de általában beszokott jönni itt a gyülekezetbe, amit kér, mert olyasmit kér, aminek ti is örültek. Én ezt tapasztaltam, tehát ezért bátorkodtam megint engedni az ő kérésének. Ugye, mert ha jól értettem őt, akkor volt egy zúgéleti órám, az a rostálásról szólt, és akkor ő azt hallott, és mondta, hogy jó lenne valami ilyesmiről itt is. És én nem azt az órát tartom most egyébként, tehát azzal összefügg, meg bizonyos részében átfedi, de már ezen is gondolkoztam, a Péter kérdése háttérén, amiről az előbb beszéltem, hogy hogyan lehet ennek a végére járni. És bennem élelődött tegnap is, még ma reggel is a dolog, még biztosat nem merek mondani, de gondolkodjunk együtt, hát ha összeáll belőle valami ebben a vonatkozásban, most csak erre utalok ezzel, amiről beszéltem. Én azzal kezdeném, hogy ugye van ilyen, hogy rostálás, van ilyen, hogy elpecsételés. Az elpecsételésről szólt a bibliai ige szakaszunk, ti tudjátok, hogy van ilyen rostálás. Ennek az a lényege, hogy az Isten népében együtt növekszik a búza és a konko, és gyakorlatilag egy bizonyos ponton ki kell kerülnie onnan annak, ami nem oda való, tehát megkülönbözteti Isten az igazit a hamistól. Az a kérdés, hogy hogyan, miként történik ez, az egyik legfontosabb kérdés az, hogy ha van ilyen rostálás, akkor mi az eszköze annak, tehát milyen módon teszi ezt az Isten, mi az a rosta, ami el tudja különíteni egymástól az Isten népén belül az igazi és a hamis hívőket. Én azt tapasztaltam, ez most az utóbbi év során, hogy Magyarországon is nehézségek voltak itt a törvények kapcsán a társadalomban, már hallottam megfogalmazást, hogy ez már a rostálás rész, hogy ehhez ki hogyan viszonyul, ez volt a gondolat, amit hallottam. Nem tudom, ebben nem vagyok biztos. Mi általában azt gondoljuk, hogy a rostálás az a megpróbáltatások, a nehézségek, amelyek hát kiválasztják mindig azokat majd, akik ezeket már nem bírják hitben elhordozni, és akkor ami marad, hát akkor az az igazi. Csak az a helyzet, hogy van egy olyan bizonyságtétel, amelyik ezt úgymond definiálja, hogy mi a rostálás. Azt mondja, hogy hogy így hangzik, ez a tapasztalatok és látomásokban olvasható. Most oldalszámot nem írtam, de a rostálás című fejezet ezzel kezdődik, ott találjátok. Így hangzik, kérdeztem a szemlélt rostálás jelentőségét, és azt hallottam, hogy azt a hű tanúbizonyságnak a laudíciáról szóló határozott bizonysága idézte elő. Mire utal? A laudíciai levélre, Jelenések 3 végén. Tehát maga az a hetedik levél. Azt mondja, hogy amikor megkérdeztem azt, mondja a látnok, hogy milyennek a jelentőség, amit látott a rostásnak, akkor azt a választ kapta, hogy a rostálást az a bibliai üzenet fogja előidézni, amit mi laudíciai levélként ismerünk, és elvben magunkra vonatkoztatunk. Azt mondja a folytatásban, hogy ez mély benyomást gyakorol majd, ez az üzenet, a laudíciai levél, annak a szívére, aki elfogadja, és arra indítja majd, hogy a célját magasra tűzze ki, és a teljes igazságot hirdesse. És akkor ez az egyik csoport tehát, és utána így folytatja, hogy sokan, ez egy másik csoport, képtelenek lesznek ezt a határozott bizonyságot elviselni. Ezek majd szembeszállnak vele, és ez idézi elő Isten népe között a rostálást. Ez egy elég egyértelmű szöveg szerintem, és azt kell átmondani, hogy ez hogyan illeszhető ide, tehát önmagában nagyon jól érthető, csak most ebben összefüggésben. Én ezt úgy értem, hogy az húzza meg a határvonalat hívő és hívő között, vagy formálisan hívő és valójában hívő között, inkább így mondom, hogy hogyan fogadja az Istennek a feddő üzenetét. A Laodicea levélnek mi a lényege, próbáljuk röviden összefoglalni. Azt mondja, hogy te azt hiszed, hogy te hitben gazdag vagy, azt hiszed, hogy gazdag vagy, azt mondod, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem, és közben elég komoly gondok vannak. Nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen vagy. Azt mondja, hogy baj van, mert nincsen hited, légy tőlem tűzre megpróbált aranyat. Baj van, mert semmit érő a keresztény életed, más se csak mezítelenség, védtőlem fehér ruhát, hogy öltözeted legyen, tehát gyakorlatilag a gyakorlati kereszténységed is hát, több, mint hiányos, mondjuk így. És az a baj, hogy az egészet te nem is látod. Szemgyógyító írt, hogy láss. Nem túlzás azt mondani, hogy ez tényleg egy nyomorult állapot, nem? Tehát nem megyek, hogy valakinek ilyen bajai vannak, még csak nem is tud róla. És az a szörnyű az egészben, hogy nem ez a legfőbb baj a Laodiceának. A legfőbb baj még ezt álljon. Azt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek. És hát itt jön a kérdés, hogy hogy kerül az ajtó elé az, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, és akinek belül kéne lenni az én életemen, már csak azért is, mert én keresztény vagyok állítólag, ami annyit, hogy Krisztusi. Tehát hogyan leszek én Krisztusi? Krisztus nélkül. Ez a legnagyobb nyomora a mi korunknak, meg a mi kereszténységünknek, egyénileg, közösségileg, mindenhogy szerintem, hogy mi Krisztus nélkül krisztusiaskodunk. Ez ilyen játék a szavakkal, de erről van szó, értitek most az, hogy krisztusiaskodunk, hogy úgy csinálunk, mintha Krisztus követői lennénk. Nem biztos, hogy rossz szándékkal tesszük különben, hogy nélküle. Én nem gondolom, hogy rossz szándékkal, hanem nem vesszük észre, hogy nélküle mi nem tudunk azok lenni. És azt mondja, hogy az a baj a Laodiceának, hogy nem kapott benne helyet az a valaki, aki most így kívülről üzen. Mert ez a Laodicea üzenetnek a lényege. És azt mondja itt az idézett bizonyságtétel, hogy az lesz a vízválasztó, Isten hívő népe körében, hogy ki az, aki ezt a nem éppen hízelgő diagnózist, ezt az állapotleírást magára tudja venni, és ki az, aki azt mondja, hogy az nem lehet. Hát én egy életet éltem ennek a fényében, évtizedek óta vagyok hívő, mi az, hogy Krisztus nincs rán az életemben. Itt azért annyit hadd jegyezzek meg, kedves gyülekezet, hogy én néha olyan érzésem, olyan tapasztalatot élek át, néha, hogy megszáll egy érzés, talán ez a legjobb szó rá. Nem vagyok az érzések ember, azért annyira ismertek talán, nem? Tehát ilyen racionálisabb típus vagyok. De néha van egy olyan érzésem, mint hogy megrohan ez az érzés, hogy mint hogyha sokkal magasabb rendű tapasztalatokról lenne itt szó, amiről, amikor a Biblia beszél valamiről, mint amiben mi gondolkodunk. Tehát, hogy a mi fogalmaink tartalmilag nem azonosak az Isten fogalmaival. Mondok egy példát, tehát, hogy a szentség az nem azt jelenti, hogy nem teszem ezt, nem teszem azt, nem teszem amazt. Tehát, hogy bizonyos kívül dolgokat nem teszek, hanem a szentség az egy totális alárendelődés és önátadás. Vagy nem tudok jó példát mondani, mert nem készültem rá, de tehát az még egyszer csak így tudom mondani, hogy van egy jó példa, mégis eszembe jutott. Pál apostol farizeusként azt hitt, hogy összhangban él a törvénnyel. Aztán az Isten segített neki mélyebben belelátni a törvény mélységeibe, és rájött, hogy ő halott ember. Na erre gondolok. Tehát, hogy mi is ebben a helyzetben lehetünk, hogy mi bizonyos gyülekezeti gyakorlatokat, adventista szokásokat, hitelveket ismerünk, gyakorlunk, hódolunk neki, de hogy a Krisztussal járás az mennyivel több ennél. Nem biztos, hogy a látható gyakorlatában, hanem az indítékában. El is tudok példát mondani. Menj egy ember, levág egy állatot áldozatként, ókorban vagyunk, bemutatja áldozatként. A zsidók áldozatvégzése, meg a pogányoké között nagyon sok volt a hasonlóság. Viszi az ember, megöli, kifolyatja a vér, minden. Miben volt a különbség? A gondolatban, ami mögötte volt. De most én viszek ajándékot az Istennek, hogy lekenyerezzem, hogy ne haragudj már, hát a múltkor is vétkeztem, nem kellett volna. Vagy azt mondani, hogy Uram, menthetetlen bűnös vagyok, megint elkövettem, de emlékezem abba a bárányra, akit te megígértél. Tehát értitek, mire gondolok, hogy a forma szinte azonos, a tartalom ég és föld. Mert belül van valami, ami különbözik. És ugyanez igaz minden más dologban is, kedves gyülekezet, hogy Páli példánál maradva, ő megtartotta a törvényt úgy, mint a farizeusok. Erőből, fogcsikorgatva. De ő nem ismerte azt, hogy mennyivel többet kíván a törvény enni, és amikor rádöbbent az Isten kegyelmére, akkor megijedt, hogy hát ő teljesen rossz nyomon volt eddig, rossz fogalmai voltak. És valami nekem azt súgja, kedves gyülekezet, hogy mi nekünk egy ilyen páli tapasztalat még előttünk áll. Tehát, hogy az Isten fogalmai mennyivel magasabb rendűek, vagy mennyivel mélyebbek, vagy mennyivel többet foglalnak magukba, mint ami megszokott egymás között ismert, mi ugyanarra gondolunk nagyjából, ugye, fogalmaink. Azt mondja tehát ez a bizonyságtétel, hogy a laudíciai üzenet lesz az, ami megoszt bennünket, megrostál bennünket, és külön választ bennünket. Remélem nem egymástól. És remélem, hogy a jó oldalon maradunk együtt. És visszatérve az előidejűségre, nagyon érdekes, hogy hol dől el, mikor dől el az, hogy mi az adott helyzetben, az adott próbában, akár a maiakban is hely tudunk-e állni, vagy nem. Ez a legritkább esetben dől el a próbákban. Tehát az, hogy amikor mi a rostálásban végül, hogy mi lesz a mi sorsunk, az nem ott fog eldőlni, hanem ott fog kiderülni. Az, hogy mi lesz a sorsunk, az előbb dől el. Mondok egy példát. Az, hogy Jézus Krisztus helyettes áldozata a kereszten olyan hibátlan volt, tökéletes volt, és ezáltal nekünk üdvösségünk lehet, az hol dőlt el, hogy kérdezzem meg tőletek? A Getsemáné kertben. Az nem a kereszten dőlt el, a kereszten nyilvánvalóvá vált. Ott teljesedett be, azáltal lett valósággá. De hogy mi fog a kereszten történni, az nem ott dőlt el, az előző este dőlt el a Getsemáné kertben, ahol ő elhatározásra jutott. És ugyanez igaz ránk is, hogy nekünk nem akkor kell majd megbarátkoznunk az Isten világának a törvényeivel, amikor majd beengednek oda bennünket. Bocsánat, csak eszembe jutott, a műegyetemről hallottam, épp a múltkor is, ez az én időmben is így volt, hogy azt mondták, hogy műegyetemre viszonylag könnyű volt bekerülni. Rengeteg embert felvettek, kétszer annyit, mint amennyi befér az évfolyamra. Azt mondták, hogy nem egy felvételi vizsgán akarják ezt eldönteni. Jöjjön a gyerek, hadd lássuk, azt majd egy fél év után, meg egy év után úgy kiszórták a felét, mert ők eredetileg annyiba gondolkodtak, csak nem egyszerre akarták eldönteni. De a menny az nem így működik, kedves testvérek, hogy sokat beengednek, aztán majd utána kiszórják, aki nem odavaló, tehát nem. Oda csak azt veszik fel, aki eljutott arra a szintre, amit az Isten megkövetel. És nekünk itt és most ebben a világban élve kell azonosságra jutnunk, közösségre jutnunk az Istennel, azokkal az élettervekkel. Annak a világnak a törvényei szerint kell élnünk ebben a világban. A kelt azt úgy kell értsétek, hogy ez egy természetes követelmény, szükséglet, és akkor állunk jól, hogyha már ez nekünk nem azt jelenti, hogy kell, hanem ezt mi szeretnénk. El se tudnánk képzelni máshogy, és ez a mi vágyunk. A következő, amit ehhez még hozzátennék, hogy azt mondta a idézettől bizonyságtétel utolsó mondata, amikor a két csoportról beszélt, és már a második csoportról, tehát akik nem képesek elhatározni a bizonyságtételt, hogy ezek majd szembeszállnak vele a Laodicea üzenettel, és ez idézi elő Isten népe között a rostálást. Nem tudom, emlékeztek-e rá, János Evangélium a 16. fejezetnek az első három verse azt mondja, hogy kivetnek titeket majd a gyülekezetekből, és bíróság elé hurcolnak, és vádolni fognak, és a saját gyülekezetekből. Ebben a gyülekezet eljön az idő, a zsidók, a tanítványok idejében is így volt, az első tanítványok azok zsidók voltak. Saját gyülekezetük volt. És a saját gyülekezetük fogta őket perbe a főtanács előtt, meg a római hatóságok előtt. Nekünk fel kell készülni arra a gondolatra, hogy bennünket a saját hittestvéreink is támadni fognak, és az fog legjobban fájni. Mert ott a legnagyobb a csalódás, a legnagyobb a fordulat, és leginkább ők fogják tudni, hogy hogyan lehet bennünket támadni. Mert ismernek. Gondoljátok meg. És itt erre utal, azt mondja, hogy szembeszállnak majd az üzenet, és ez idéz elő Isten népe között a rostás, tudni, hogy két táborra válnak, és ez a két tábor szembe is fordul egymással. Ez egyértelmű az evangélium szerint. Akkor fog ez bekövetkezni, de mikor dől el, még egyszer kérdezem, hogy akkor ki melyik csoportnak lesz a tagja, az ma dől el, az most dől el, hogy most mit, hogyan teszek. És én ezért bátorkodom úgy értelmezni, akkor kimondom a Péter kérdésére a választ, mert adjátok át neki, úgyis itt vannak a családom, hogy én azt gondolom, hogy a rostálás, amikor láthatóvá válik a különválás, az később fog bekövetkezni. De az a folyamat, aminek eredményeként ki a maga életében elfoglalja maga álláspontját az Isten mellett, vagy Isten ellen, az egy folyamat, ami ezt megelőzi. És ennek a függvényében történhet az elpecsételés is, hogy látja az Isten, ki hogyan áll, és ki hogyan halad, és ki milyen irányba halad, és ki milyen szintre ért el. Kedves gyülekezet, van egy idézet, azt már nem írtam ki, hogy most van itt az ideje, hogy gyakoroljuk a hitünket, ezt írja. Tehát nem akkor. Nem is tudom, ne vegyétek már ünneplontásnak, csak annyira kifejező, van egy ilyen humoros dolog. Egyszer valaki, az egyik humoristánk értékelte azt, hogy a magyar foci csapat az hát vereséget szenvedett egy ilyen főpróba mérkőzésen, és aztán ment egy tornára, ahol még inkább vereséget szenvedett, ott már tétmeccsen. És azt mondta az illető, hogy ő is ezt csinálta az egyetemen, azt mondja, hogy azt mondta az érettségén, hogy ezeknek nem mutatja meg, hogy mit tud majd az egyetemen majd ott elmondani, és mondja, oda meg nem vettek fel. Ugye ez, bocsánat, ez ilyen aranyos valami, csak most ez jutott erről eszem, amiről itt beszélünk, hogy aki azt mondja, hogy most nem gyakorolja a hitét majd, hogyha jönnek a nehéz idők, akkor már fölösleges lesz. Akkor nem tudja, nem lesz mit. Ilyet még senki nem hallott, hogy innen jött most az ötletem, bocsánat, ez a futballista, hogy itt volt ez az olimpia, hogy én olyan olimpikot nem hallott, hogy 4 évig várja a rendezvényt, eszik, iszik, hízik, és akkor elvárja azt, hogy most viszont egy nagy eredménnyel kirukkol. Fordítva. Sanyargatják magukat éveken keresztül szerencsétlenek azért a dicsőségért, már tisztelem őket, tehát ez nem lesz sajnálás volt, mert sok szempontból tisztelem őket, mert alá tudják rendelni az életüket valaminek. Kár, hogy nem másnak, de ők legalább alá tudják rendelni az életüket valaminek, én ezt így látom, mert nagyon sok hívő embert ez megszégyenít. Tehát szokták mondani, tudjátok, hogy a sport az akaraterőre nevel, de akinek van akaraterő, annak már csak azt kell mutatni, hogy figyelj, ezért kár. Mutatok egy másikat. Azért érdemes. És neki van valamije, ami lehet, hogy sokunknak nincs meg, ez az önmegtagadni tudás, lemondani tudás. És hogyha múló célokért meg tudta tenni, talán meg tudja másért is. Tehát ezt nem a bántásukra mondtam, félre ne értsétek. Most van itt az ideje, hogy gyakoroljuk a hitünket. Kedves gyülekezet, naponta érnek bennünket próbák, meg kihívások. Egzisztenciális félelmek, elég általánosos Magyarországon, egészségügyi állapot, sok minden kérdésként, dilemmaként, esetleg kételyként merül fel bennünk. Ne ijedjünk meg semmitől, mert minden ilyen egy alkalom arra, hogy győzelmet aratva felette erősebbé váljunk, bízóbbakká váljunk, Istennel tapasztalatot szerezzünk és megerősödjünk. Rövid idő van még hátra, azt szeretném jól felhasználni, néhány bizonyságtételt olvasok, alátámasztandó, amiket mondtam. Kiket fognak elpecsételni tehát? Ugye mi a kritériuma, mi a feltétele? Hát a 7. fejezetben benne van egyébként mindaz, amiről itt szó lesz, csak ott olyan formában tömören, hogy megfehérítették az ő ruháikat a bárány vérében. Fehérek meg, tehát ők tökéletesek, felkészültek, tiszták. Nem kapják majd, itt most megtörtént az életükben. Azt olvastam, hogy a mi Istenünk szolgái, tehát azzá kell válnunk, Azt olvassa a Most azt olvassuk Ezékiel könyve 9. fejezetében, azt érdemes elolvasni. Ezékiel könyve 9. fejezete az Ószövetségben az ugyanaz, mint Jelenések könyve 7. fejezete az Új Szövetségben. Ugyanarról szól, hogy Isten a saját népén belül egy ítéletre készülve az igazakat megkülönbözteti a többiektől. Elpecsételi gyakorlatilag. Csak ott egy írásjelet tesznek a homlokukra. Tehát minimális különbség van, a lényeg teljesen azonos. És azt mondja, az Ezékiel könyve 9. fejezetében van egy ilyen szakasz, a verset már nem írtam ki, csak a szöveget, hogy azokra helyezzen jelet az angyal, akinek ez a dolga. Ugye megy egy angyal, aki jelzi a helyet, a többiek pedig pusztítják a többieket. Tehát az ítélet, nyomul utána az ítélet. Azt mondja, azokon legyen a jel, és nagyon érdekes, hogy kikre teszik a jelet. És azt mondja, hogy akik nyögnek és sóhajtoznak. Hát biztos ti is szoktatok nyögni meg sóhajtozni, mert sokat hallok mostanában embereket sóhajtozni, nyögni. De ez nem úgy érti, mert van tovább. Nem mindegy, hogy miért. Azt mondja, hogy nyögnek és sóhajtoznak mindazon utálatosságok miatt, amik a város. Köszönöm. Melyik város az?
Jeruzsálem.
Jeruzsálem. Nem Párizs, ugye, mert van egy ilyen is az Ószövetségben, hogy Párizs is megéri a pénzét. Tehát, ugye. Tehát nem a világ gonoszsága miatt kell sóhajtoznunk. Egyébként annak van létjogosultsága, hozzáteszem, tehát nem az ellen szól ez, hanem azt mondja, hogy fájdalmat érezni a fölött, amilyen állapotokban az Isten népe van. Egyébként itt hadd tegyem hozzá, mert akkor vagyok becsületes, hogy Isten népén én nem ezt az 1500 embert értem, akik itt Magyarországon együtt próbálkozunk valamivel. Én az Isten világszéles művére értem ezt. És amikor ott látunk valamit, akkor mondjuk nem igazolva kell látnunk azt, hogy milyen indokoltak, hogy nem vagyunk velük egy platformon, hanem akkor ér be ez, hogy akkor nyögnünk és sóhajtoznunk. Azért milyen szomorú, hogyha ott olyan visszásságok vannak. Egyébként magunkat is meg kell néznünk, mert lehet, hogy állunk is van sóhajtozni, meg nyögni való. A lényeg tehát az, hogy az a feltétele a pecsét elnyerésének, hogy az ember az Isten érdekeivel és az Isten értékrendjével olyan szinten jut azonosságra, hogy bántja az, ami az Istent is bántja. Hogy ami méltán fáj az Istennek, az nekem is fáj. Nem vagyok közömbös az Isten érdekei, az Isten műve, az Isten népe állapota iránt. Értitek, ugye? Tehát ez egy legfontosabb vers számomra, hogy az ember nem a saját üdvösségével van csak elfoglalva, vagy tudom is én mivel, hanem amivel az Isten azonosul az emberi problémákkal, azzal én is tudok azonosulni. Most ilyen értem, tehát az Isten ügyének, művének a problémáival. Van erre egy nagyon nagyszerű mondatom, egy idézet, az 5. kötet 153. oldalán találjátok. Igen kategórikus lesz, rövid és kategórikus. Azt mondja, hogy akik nem bánkódnak sem a saját lelki tisztátalanságuk, sem mások bűnei miatt, azok nem nyerik el Isten pecsétjét. 153. 5. kötet 153. Azért ez egy mondat a javából, nem? Nagyon egyszerűen fogalma, azt mondja, hogy akik nem bánkódnak, tehát akiket lelkileg nem rendít meg, nem vált ki reakciót belőlük az, hogy ők bűnösök. Tehát a saját bűneimmel én úgy megtanultam együtt élni, ezt így szokták mondani. Hát az régen rossz. De nem elég, hogy a saját bűneit fölött, hanem azt mondja, hogy még a mások terhét, ilyen értelemben lelki terhét valahol magadra veszed, hogy bántasz, hogy a másiknak is olyan az élet, olyanak a dolgai. Azt mondja, akik nem bánkódnak sem a saját lelki tisztátalanságuk, sem mások bűne miatt, azok nem nyerik el az Isten pecsétjét. Ez egy félelmetesen egyértelmű mondat. Hát ezt nem nagyon lehet. Tudjátok, vannak a jogászok, hogy mindenbe bele tudnak még értelmezni valamit. Itt zátonyra futnának. Tehát itt nincs mit értelmezni. Újabb mondat, ugyanonnan. Az üdvözítő pecsétjét soha nem fogják tisztátalan férfi vagy nő homlokára helyezni. Soha nem fogják nagyra vágyó, a világot szerető férfi vagy nő homlokára jegyezni. Soha nem helyezik hamis nyelvű vagy álnok szívű férfiak vagy nők homlokára. Nem farizeust mondott, nem gyilkost mondott, nem rablót mondott és nem paráznát mondott. Amikben mi gondolkodunk, hogy az csak nem. Ide az van írva, hogy tisztátalan. Az egy tágabb fogalom azért. Ide az van írva, mármint hogy az a kizárók. Nagyra vágyó. Hűha. Azért már bocsánat, most az olimpiát mondtam, hogy van ez a magasugrás, ilyen rúddal szokták, tudjátok, hogy az ember el se lát addig, és átugorják azzal a rúddal. Én amikor olvasom azt, hogy nagyra vágyok, akkor mindig van benne olyan érzés, hogy 30 centit még feljebb tolták. Tehát olyan szinteket állapít meg, nem, hogy hát ki az az ember, akiben nincs ez egy kis nagyra vágyás. Most nem akarok bántani titeket, tényleg én sem érzem nagyon magamban, de biztosan van bennem is. És inkább azt mondanám, így mondanám, hogy ez egy igen hétköznapi dolog a nagyra vágyás, nem? Akkor ez elég sok embert kizár. Ugyanezt mondhatom arra is, hogy hamis nyelvű vagy álnok szívű. Emlékeztek jelenések 14 ott, amiről beszéltünk a Sion hegyén, a báránya 144 ezer, az ő szájukban álnokság? Így van. Így van. Hát én nem tudom, szerintem a beszéd az a leggyatrább pontunk. Mert mindent el tudunk úgy mondani, hogy jó, tehát hazudni azért nem hazudnánk, remélem, de azért, hogy jól jöjjek ki belőle, tehát, hogy szóval ne vessen rám olyan fényt, amit, vagy árnyékot inkább, amit nem szeretnék, és ti is ismétek azt, hogy ugyanazt a dolgot meg lehet úgy fogadni, és nem igazán nagy dolog ez. Tehát én még azt is mondanám, hogy nem múlik rajta se pénz, se semmi, csak ez a tendenciózusság, én ezt a szót használnám, hogy azért ne toljak ki magammal. Ugye a beszédemben ott van az, hogy... És azt mondja, hogy szerintem az hamis és álnok, amikor nem az objektív tényeket, és amikor nem tudok alálni annak, amit csináltam. Amikor egy kicsit is szépítek rajta, vagy tudom is én. Tehát én most nem nagy horderű dolgokról beszélek, nem azon, hogy pénzt veszek el mástól azzal, hogy rosszul informálom, nem ilyen. Hétköznapi beszédben, hogy mennyire tudunk mi mentesülni a természetünknek a hatásától. Bocsánat, inkább előrehozok most egy idézetet, mert annyira ide tartozik, amiről beszéltem. A késői eső, ami szintén összefügg, ez a három dolog ugye, hogy rostálás, elpecsételés, rostálás, késői eső, ezek szorosan összefüggenek egymással. Azt láttuk, hogy a rostálás hogyan halad előre, az elpecsételés halad előre, a rostálás az egyszer majd láthatóvá teszi azt, hogy hát akkor ki kicsoda. És nyilván nem akárki kaphatja meg a szent lelket sem, ennek az eredménye lesz, hogy kikaphatja meg, azt írja, ez az ötödik kötet még mindig, ez a 214. oldal. Láttam, hogy senki sem részesülhet a felüdülésben, ha csak nem győzedelmeskedett már minden gyengeség, büszkeség, önzés, világ iránti szeretet, vagy minden rossz szó és cselekedet felett. Hát én nem tudom, hogy vagytok ezzel, ötödik kötet, 214. oldal. Azért csak találva érezzük magunkat, gondolom, akármelyikbe egy kicsit. Azt mondja, hogy gyengeség, de azt mondja, minden gyengeséget le kell győznünk. Minden büszkeség, minden önzés, minden világ iránti szeretet, minden rossz szó és cselekedet felett. Hát ez a körülírása egy dolognak a tökéletesség, nem? Tehát, hogy már ezek nincsenek. Ugye kísértet, hogy megkérdezzem, hogy most kihez közülünk, aki úgy érzi, hogy ez nem érinti, de ezt elkerülöm. Már csak az is, mert épp a napokban gondolkoztam azon, hogy szeretnék egy új regulát bevezetni a gyülekezeteimbe, hogy aki azt állítja magára, hogy tökéletes, azt rögtön kizárjuk, mert... Hát bocsánat csak... Mert ugye az baj. Tehát azt majd az úr megállapítja. Ugye Luther mondta azt, az nagyon tetszik egyszer, hogy... Ő nem akart tag lenni a tökéletesek gyülekezetében. Ő okos ember volt, ő tudta, hogy miért mondja szerintem, tehát hogy ott nagyon vigasztalan lenne a helyzet. Ez egy nagyon furcsa dolog, hogy sosem mondhatjuk magunkról, hogy tökéletesek vagyunk, és sohasem adhatjuk a lába célt, hogy azok legyünk, nem? Ez milyen érdekes. Tehát, hogy nem nyugszom, de nem mondom. Nem nyugszom, de nem mondom. És egy életet leélni egy várakozás. Mert mit szeretünk? Az, hogy már látom, hogy meddig akarok eljutni, és hogy az életet, hogy végre odaérek. És sosem mondhatod azt magadról, hogy ezt elérted, és az egész életedet így kell leélni. És meg kell találni ennek a szépségét. Meg kell találni a szépségét. Pápostól azt mondja, hogy a ma nemes harcot megharcoltam. Hát valami szépet találhatod benne, ha ezt mondja, nem? Amíg mi nem találjuk meg a szépségét, nem fogjuk tudni eredményesen megírni ezt a dolgot. Épp a héten jutott eszembe valamiről a német tanárom, hetedikes koromban kerültem hozzá, én magán nyelvtanár volt, és akkor az egy öreg úr volt, aranyos volt, és akkor mondta nekem, hogy ide figyelj, az elején mondta, leültem mellé, hát hetedikes gyerek voltam, azt mondja, ide figyelj, ha megszereted a szótárazást, tudjátok mi a szótárazás, hogy egy szót meg kell keresni a szótárt, ki szereti azt, hát minden szót külön megkeresni. Azt mondja, ha megszereted a szótárazást, megtanulsz németül, ha nem szereted, meg nem tanulsz meg németül. Tehát ilyen nagyon egyszerűen elén tárta, de ez nem azért, hogy ez az ő prioritása vagy értékrendje, ez a dolog törvényszerűsége. Tehát aki megszereti azt, ami amúgy nem szeretni való, a cél érdekében, annak menni fog, az eléri a célját. Aki meg állandóan ott sóhajtozik, menjük a szótárazás miatt, az nem fogja megtanulni. Kedves gyülekezet, az a kérdés, hogy nekünk terhet jelente megharcolni az életünkben nap mint nap a kísértésekkel, a küzdelmeket, meg a harcokat. Ha terhet jelent, az azt jelenti, hogy mi nem szerettük meg még a szótárazást. Akkor nem fogunk győzni. A héten volt, hogy láttam egy fiatal, és ilyen iszonyú beteg vagyok, van, hogy többet nézek, ilyen, vagy nem tudok mit csinálni, annyira letompulok agyilag, és pont ment egy történelmi film, örülök, hogy megnéztem, nagyon jó volt különben, a Nagy Sándorról volt egy film. Hogy? Igen, igen. Na, és jó volt szerintem, egyébként én olvastam sokat, és engem meglepett, hogy mennyire hűséges volt történetileg a feldolgozás, tehát én rosszabbat vártam, csak belenéztem kíváncsiságból, mert ez viszonylag egy új film, pár éves, nem láttam, és egész jó volt ahhoz képest. És ott is kijött az, hogy hát ezek nem nagyon féltek a harctól. És aztán mondtam nektek, hogy ez nem én mondom, ezt a John Searle a könyvében, hogy mi volt a titka annak, hogy úgy tudjuk, hogy ezek szerettek harcolni. Nagyon. Tehát a Nagy Sándorról azt írják, hogy az úgy ment a háborúba, mint a részeges a lakodalomba. Mert neki azt jelentette azt az élményt. És azt mondták, hogy nagyon egyszerű oka volt, az, hogy elment, azt mindig nyertek. És úgy megszerették, rákaptak, ugye? Mondhatjuk, hogy rákaptak. Az a baj, hogy mi meg azt szoktuk tapasztalni, hogy nem tudom kinek milyen a tapasztalata, de elég nagy arányban valunk kudarcot. Azt nem nagyon szeretjük a kísértést. Pedig Jakab apostol azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok atyánfélünk, hogy mindenféle kísértésbe estek, mert jó esetben győztök, és jó érzést győzni, nem? Főleg az Úrért, és az Úr dolgában. Ha kikaptok, akkor meg tanuljatok belőle. Vagy legközelebb ne. Hogy mit? Kedves gyülekezet, nekünk az alapvető szemléletünket is át kell állítani ezekben a dolgokban. És hogyha ez így lesz, akkor nem teherként nehezedik majd ránk az, hogy minden gyengeség, büszkeség, bűn. Tehát akkor nem az lesz, hogy elrettent, hogy én sose leszek ilyen, hanem az, mint amikor vannak ezek a, bocsánat, ez a saját példa, most eszembe jutott, vannak ezek a hegymászók, tudjátok, akik ilyen sportból másznak, de nagyon magasra. Van egy Reinhold Messner nevű úriember, egy nagyon szimpatikus ember, így ránézésre, egy észak-olasz, vagy hát osztrák. Az az összes 8 kilométer fölötti csúcsot megmászta már, ugye ezek nagy részt a Himalájában vannak, vagy talán mind is. Mondták, hogy ez már volt fenn úgy, hogy egyedül, volt fenn, hogy másokkal, volt oxigénpalackkal, anélkül. Tehát már csak úgy, hogy hátrafelé nem ment fel, ez már mindenhogy felment. És erre mondja azt az ember, hogy ez kizárt dolog, hogy ezt kényszerből csinálja. Ez nem a szponzori pénzekért csinálja, ez mániákus. Tehát ez szeret mászni, de tud is, mert mindenhol volt már. Egy kérdés gyülekezett, hogy mi is eljutnánk oda, hogy amikor olvasunk egy olyan mércét, amit itt olvastam, hogy minden gyengeséget, mindent legyőzni, akkor nem megijednénk tőle, hanem úgy hatna ránk, mint ő rá, amikor meglát egy ilyen 8 kilométeres csúcsot, hogy azt még nem mászta meg. Tehát hogy oda el kell jutni. Értitek, hogy mire gondolok? Hogy ne a szorongás, meg ne az ilyen nyomasztó érzések legyenek urán rajtunk, hanem lássuk meg azt, hogy milyen nagy dolog, hogy az Isten a tökéletesség mércéjét állítja elénk kívánalomként is, ez igaz, de mellé teszi, azt mondja Péteri levél, azt az első levél, első fejezet, harmadik, negyedik verset, lehet, hogy a második levél, ezt mindig keverem, hogy mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való. Tehát ő nem csak a célt tette oda elénk, hanem azt mondja, hogy ember, hát ilyen lehetsz, hát nem akarsz ilyen lenni. Én segítek benne. Én megmutatom, én megtanítom neked. Kedves gyülekezet, ide kell eljutnunk, és akkor nem kell félnünk ettől. Bocsánat, egy kicsit itt most elkalandoztam, mindjárt befejezem, már csak egy-két idézet van hátra. Azt mondja a Nagy Küzdelem 613. oldala, a földről visszatérő angyalok egyike jelenti, hogy a munkáját elvégezte. Ez az elpecsételés egyébként, amiről itt szó van. A végső próba ráköszönt a világra, és mindazok, akik hűnek bizonyultak az örök rendelkezésekhez, ez ugyanaz, mint amit így olvastam, hogy a te beszédedet megtartották. Nem? Az ugyanaz, csak más szavakkal. Azt mondja, mindazok, akik hűnek bizonyultak az örök rendelkezésekhez, megkapták az élő Isten pecsétjét. Összhangra jutottak az Istennel. És ez az utolsó olyan súlyosabb gondolat, amit megosztanék veletek, hogy nekünk itt, ebben a földi életben kell összhangra jutnunk az Istennel. Az életünk gyakorlatában, nem csak az igenlésben, tehát nem csak... Az első fázis az a Róma 7 embere, hogy már fáj, hogyha nem, de ott nem lehet megállni. Az még kevés. És ami nagyon súlyosá teszi ezt a kívánalmat, az az, hogy kevesebb időnk van, mint gondolnánk, mert a Bibliából egyértelmű, hogy nem Jézus eljöveteléig kell ennek az összhangra jutásnak bekövetkeznie, hanem a kegyelem idő lejártáig kell ennek bekövetkeznie. Tehát kevesebb időnk van, mint gondolnánk. Pontosabban, még tovább megyek, elnézést, csak már levegőben nehezen bánok, az elpecsételésig kell bekövetkeznie. Mert hogyha arról lemaradunk, akkor utána már. És ide azt írták, hogy Jézus ekkor, amikor az angyal lejelenti azt, hogy megtörtént, teljes a munka, mindenkit elpecsételtünk, akit lehetett és kellett, Jézus ekkor befejezi közbenjárását a mennyei szentélyben. Kedves gyülekezet, nekünk addigra erre a szintre és állapotra kell eljutnunk az életünkben. Sürget az idő. Itt beszélgettünk a fák alatt a szombatiskolában felével a társaságnak, bocsánat, most így mondom a gyülekezetnek, és előjött egy ilyen kérdés, hogy sok vagy kevés van hátra, minden relatív persze, vagy hogy hány év. Kedves gyülekezet, azt kell megértsük, hogy nekünk nem tudjuk, mennyi van hátra egyénileg. Tehát eleve ne gondolkozzunk ilyenbe. Egymásnak sem mondjunk számokat szerintem, mert nem biztos, hogy jót szül így vagy úgy. Nem az a fontos, hogy mennyi van hátra, hanem hogy készen vagyunk-e. És azért is talán nagy kegyelme az Istennek, hogy nem mondta meg, hogy mikor jön, mert ugye két alapvető betegség létezik az emberi lélekben. Az egyik az, hogy ugye a klasszikus diák szindróma, igen, hogy majd ha lesz vizsga, majd tanulunk. Igen. De van egy másik is, és én most ezt idézném itt meg, hogy az igazán lelkiismeretes ember viszont kétségbe esne, hogyha tudná, hogy mennyi van. Tehát, hogyha nektek valaki azt mondaná, hogy most bocsáss meg, András, csak te állsz, azért szólítok meg, hogy mit tudom én, 40 éve vagy már legalább itt ebben, és te hogy ítéled meg magadat, hogy még sok-e a híja, vagy kevés, lehet, hogy még sok, megkockáztatom, és közölnék, hogy de most már csak fél éved van. Akkor az ember esetleg azt mondja, hogy ha 40 évig nem sikerült, akkor most fél év alatt fog sikerülni? Értitek? Tehát ennek van egy ilyen viasztó logikája. De azért hadd mondjam el azt, amit itt elmondtam a szombatiskolában is, hogy az Úr a tanítványokkal járt 3,5 évig. 3,5 év után addig jutott el velük, hogy az utolsó vacsorán eszükágában nem volt egymás lábát megmosni. Aztán meghalt másnap, 40 napig még velük volt, és aztán van egy olyan 10 nap, amiről keveset tudunk. De ott valaminek történnie kellett, mert 50 nap után, már mint a 40 plusz 10 után, pünköskor, ezek nem ugyanazok az emberek voltak, mint korábban. Az az 50 nap, vagy nem tudom, hogy esetleg nem az a 10 nap volt az igazán, amikor magukra maradtak, az hozott egy olyan változást, egy olyan áttörést, amit előtte 3,5 év nem tudott meghozni. És itt is elmondom őszintén, hogy az előbb mondtam, hogy és 3,5 évet nem akárkivel töltöttek, tehát nem egy kerakos lelkészük volt, vagy kettő, hanem ők az Úrral jártak. És Jézus jelenlétében 3,5 év alatt nem történt meg valami, ami Jézus távollétében, tehát fizikai értelme vett távollétében, 10 nap alatt vagy 50 nap alatt meg tudott történni. És engem ez arra tanít, hogy ne latolgassunk. Nincs értelme semmilyen latolgatásnak. Mi a sok, mi a kevés, nem csak az, hogy mennyi van hátra, hanem az esélyeknek se. Hogyha ennyi ideig itt tartunk, mert én is elmondhatom, hogy 40 évét meg, szóval nem bántani akartalak, mert pont 40 nekem is. Ezt ennyire jutottam, minden okon meg lenne, mert az biztos, hogy még egy 40-et én már nem szánnék. Már úgyhogy nem hiszem, hogy még rászánhatnék időben. Mi lesz velünk? Kedves gyülekezet, nem baj, hogyha szembesülünk ezzel a kérdéssel, hogy mi lesz velünk. Rázzon meg bennünket ez a perspektív, hogy mi lesz így velünk, de utána hozzunk egy jó döntést, hogy valamit máshogy kell csinálnunk, mint eddig. Valahogy nekünk fel kell adni magunkat, keresnünk kell az Isten útját, de ennél buzgóbban, mintha az örök életünk függne tőle, mert hogy az örök életünk függ tőle, így van. És a bűnt olyan rossznak kell látnunk, amilyen. És az Isten szeretetét olyannak kell látnunk, amilyen. És a sátán azzal ér el célt az életünkbe, hogy mind a kettőt elhomályosítja. A rosszat nem látjuk elég rossznak, és azt, amit az Úr értünk tett, meg tesz, meg a türelmét, azt nem a maga értéke szerint kezeljük. És így nem születik meg az a polaritás a rossz és a jó között, ami gondolkodásunkban, ami mozgásba tudna hozni valamilyen cselekvést. Köszönöm a türelmeteket, hogy vártatok. Egy kicsit már itt a végén én is szabadabban szóltam a saját gondolataimat, de annyira ide kívánkoztak ezek, hogy ezt elmondjam, hogy kell tudnunk, hogy mi a helyzet a rostálással, kell tudnunk, hogy mi a helyzet az elpecsételéssel, kell tudnunk, mi a helyzet a késői esővel és sok mindennel, de én hiszem azt, hogy sok ember van itt körülöttünk ebben az országban, és akik erről semmit nem tudnak, de át fogják élni. Mert nem tudják, de az Istent félik valahol a maguk módján, talán már most is, vagy ha majd megismerik, és mindent ez dönt el, hogy mi az Istenhez hogyan viszonyulunk. És én azt kívánom nektek is, hogy ez a sok év, amit külön-külön meg együtt itt eltöltöttünk, ez ne legyen hiába. Hogy az Úr áldozata a mi életünkben ne legyen hiába, és az a számomra mindenképpen meleg lékör, hogy itt ülünk, ez olyan jó most itt kint veletek a természetben, és együtt gondolkodunk, és olyan jó úgy beszélni, hogy figyeltek, és látom, hogy együtt gondolkoztok, hogy ez egy örök tapasztalatunk lehetne. olyan jó lenne ezt együtt folytatni. Ott fenn. Ott fenn. És én azt kívánom nektek, hogy amilyennek akadálya lehet kinek-kinek a maga életében, azt mindenki tegye le. Nem biztos, hogy könnyű lesz, először el kell dönteni, aztán lehet kérni az Istent, hogy mutassa meg, hogy mi az, és ha megmutatta, hát akkor jön a java, hogy akkor az ő segítségével ezt meg kell harcolni. És megint mondom, a makedónok szerettek harcolni. Bele lehet ebbe jönni. Az, amit Pál mondta, hogy a nemes harcot megharcoltam, az a makedón gondolkodás, hogy olyan jó győzni. Tanuljuk meg, élvezzük, és legyünk ott együtt az Isten országában. Amen. Kegyelmes mennyei jó atyánk, együttesen szeretnénk neked hálát adni azért, hogy mindannyiunk számára tágra tártad az üdvösség kapuját, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztus földi szolgálata, élete, és legfőként tökéletes helyettes áldozata által. Köszönjük, Urunk, hogy szerettél bennünket, amikor még bűnösök voltunk, és köszönjük, hogy nem mondtál le arról a hatalmas tervedről, hogy egyen-egyenként szenté és tökéletessé tegyél bennünket, a te lelked ereje, ami megváltunk sebei által meggyógyulva, hogy a te képmásodat viselhessük újra, és újra a te családod tagjai lehessünk. Köszönjük, Urunk, a lehetőséget, és köszönjük nem csak a lehetőséget, hanem ami legalább olyan értékes, ami számunkra, azt a türelmet is, amivel hordozol bennünket hosszú idején, ha már olyan régóta tudjuk mindezt, és olyan kevés bizonyságát adtuk még a mi hálánknak, a mi ragaszkodásunknak és a mi szeretetünknek irántad. Bocsásd ezt meg nekünk, kérünk egyen-egyenként. Bocsásd meg minden hűtlenségünket, hitetlenségünket, bűnünket és könnyelműségünket is, kérünk. Köszönjük, hogy még mindig nyitva áll ez az ajtó, amiről énekeltünk, és érezzük azt, az elhangzottakból is kitűnt, de nyilván mindjárt érezzük is, hogy nem sokáig lehet már nyitva ez az ajtó, hamarosan bezárul a kegyelem ajtaja, és mi annyira készületlenek vagyunk még mindahhoz mérten, amit tudjuk, hogy te elvársz, és lehet, hogy a mi fogalmaink még meg is csalnak bennünket, mert nincsenek a helyükön. Ezért arra kérünk, hogy te teremts mindnyájunk lelkében, fejében világosságot. Segíts meg bennünket, kérünk, hogy felismernénk végre azt a szeretetet, azt a ragaszkodást, amivel irántunk viseltettél és viseltetsz mindenkor, és megszűnne a mi bűnös közönyünk, közömbösségünk és hálátlanságunk irántad. Teremts bennünk új szívet, kérünk. Gyógyíts meg bennünket, és segíts, hogy úgy tudjunk a bűnre tekinteni, úgy tudjuk azt gyűlölni és megvetni, ahogyan te is gyűlölöd és megveted. Szeretnénk a te látásoddal látni, a te értékrendet szerint gondolkodni, és szeretnénk a te mennyei családod tagjává válni már itt a földi életünk során. Áldjál meg ebben bennünket, kérünk, légy a mi személyes tanítónk és vezetőnk a mi életünkben, hogy ez megvalósulhasson, hogy amikor eljön az ideje, akkor majd ránk helyezhesd a te pecsétedet, és sajátodénak, magadénak tudjál bennünket elismerni. Ez mindnyájunk vágya, és nem csak önmagunkért kérjük ezt tőled, hanem egymásért is kérjük, és minden gyermekedért, akiket egyedül te ismersz már most is, hogy kik lesznek majd a tiéid. Áld meg őket is, kérünk, ami megváltunk nevében. Amen.